17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Új korszak kezdődik a magyar demokrácia történetében, jelentette ki Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés újonnan megválasztott elnöke szombati ünnepi beszédében. A Tiszapárt politikusa hangsúlyozta, a házelnöki tisztség számára nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent. Kiemelte, hogy a parlamentnek a jövőben a szerénység, az alázat és a tényeken alapuló párbeszéd helyszínévé kell válnia, ahol senkit nem érhet hátrány véleménye vagy származása miatt. Az új elnök hitet tett a transzparencia mellett, ígéretet téve a sajtó és a civil társadalom felé való nyitásra. Forsthoffer Ágnes beszéde végén bejelentette első döntését, 12 év után ismét kitűzik az Európai Unió zászlaját az országházra. Mint fogalmazott, a lobogó a 22 évvel ezelőtti népszavazás és a közös európai értékek jelképe. A kormányzat célja pedig az, hogy Magyarország ismét az európai közösség megbecsült tagjává váljon. Gyökeres átalakítást, és már az első 100 napban látványos változásokat ígér az egészségügyben Hegedűs Zsolt leendő miniszter. A tárca várományosa közölte, vétójoggal kíván részt venni a kormány munkájában, hogy garantálja az ágazat prioritását. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy csapata már összeállt, hétfő reggel be is mutatja a 4 államtitkárát. Az Országos Kórházi Főigazgatóság élére pedig már megvan a kijelölt vezető. A miniszterjelölt decentralizált működést, kiszámíthatóságot és nyílt kommunikációt ígér. Jelezte továbbá, hogy Kulja Andrásra nem a minisztériumban, hanem az uniós források megszerzésében számít a jövőben. A lendő miniszter azt is elmondta, hogy nem korrekcióra, hanem a teljes rendszer mélyreható reformjára készül. Távozik a Tiszapárt sajtófőnöki posztjáról Tárkányi Zsolt, aki az új országgyűlés megalakulásával parlamenti képviselőként folytatja munkáját. A politikus közleményében kiemelte, a kormányzat és a párt új sajtóstruktúrája hamarosan véglegessé válik. Egyúttal lezárta az ellene indított kampányt is, elárverezte azokat a debreceni plakátokat, amelyekkel korábban egy évtizedekkel ezelőtti fotóra hivatkozva a kormányoldal támadta. A politikus a dedikált plakátok eladásából származó bevételt a Mazsihisz kórházának ajánlotta fel, az összeget pedig saját forrásból további 100 000 forinttal egészíti ki. Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, a jótékonysági akció is azt kívánja bizonyítani, hogy a vádakkal ellentétben távol állnak tőle a szélsőséges eszmék. Kifejlett fiatal barna medvét láttak szombat reggel az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög külterületén. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint az állatot egy vadászati szórón figyelték meg. Ebben a térségben nem ez az első eset, tavaly tavasszal szinte ugyanitt észleltek már medvét. A szakemberek felhívják a túrázók figyelmét, hogy találkozás esetén ne csapjanak zajt, és lassan hátrálva nagy ívben kerüljék el a ragadozót, szabad utat hagyva az állatnak a meneküléshez. A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj, elpusztítása vagy zavarása bűncselekménynek minősül. A Nemzeti Park munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a területet, de a medve jelenlegi mozgásáról egyelőre nincs további információ. Oroszország mindig győzni fog, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján. A Vöröstéren rendezett díszemlén idén nehéz fegyverek nélkül, de légi bemutatóval és a történelemben először észak-koreai egységek részvételével vonultak fel a csapatok. Az eseményt rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg, miután Kijev korábban dróntámadásokat helyezett kilátásba. A feszültséget enyhítette, hogy szombattól amerikai közvetítéssel 3 napos tűzszünet lépett életbe, és megkezdődött a hadifoglyok cseréje. A Kreml szerint a fegyvernyugvás meghosszabbításáról még nem tárgyaltak. A parádét követően az orosz elnök több külföldi államfő mellett Robert Fico szlovák miniszterelnököt is fogadta a Kremlben.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, megélénkül a déli dél-keleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Hírek az Európa Rádióban.
Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajnal, a Szentendrei úti alapza, itt az életem kemény nem kérde, én újra elindulok érte. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt kerest, a leges-leges legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt kerest, a leges-leges legsötétebb erdőt.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Dr. Fodor Kinga gyakorlott kutyatartót, elhivatott állatvédőt, állatorvost már jól ismerik, hiszen többször beszélgettem vele itt a Kitekintőben. Volt már szó a cirkuszi állatokról, a laboratóriumi állatokról és a felelős állattartásról is. Most a kis kedvencek, közülük is leginkább a kutyák táplálásáról kérdeztem, mivel ezzel kapcsolatban is sok a tévhit.
Minden nap eszünk, minden nap táplálkozunk, ezért nyilván tisztelt a kivételnek. Azt hisszük, hogy értünk is hozzá, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy ha mi eszünk és gyakoroljuk ezt a tevékenységet, akkor biztos, hogy értünk is hozzá. És ennek megfelelően sajnos nagyon-nagyon-nagyon sok a tévhit, és ez azért tragikus, mert ez nagyon sokszor az állataink életébe kerül. És ugye itt nem csak az állatok etetésében vannak tévhitek, hanem magunkról, ha beszélünk az emberek evésével kapcsolatban, és hát gondoljunk bele, hogy milyen divat diéták vannak időnként, vagy valakinek bevált egy diéta, és akkor azt hangoztatja, hogy az az egyedül és a legjobb, csak nem veszi figyelembe, hogy ami neki bevált, az nem biztos, hogy mondjuk az embertársának is jó. És ugye ugyanígy a kutyáknál is így van, tehát hogyha nálam az én kutyámnál bevált egy bizonyos etetési mód, akkor az nem biztos, hogy a másik kutyánál is be fog válni. És akkor persze hát itt lehet részletezni a különböző allergiákat, intoleranciákat. Tehát nem véletlen, hogy a táplálkozás tudomány is, hogy a nevében benne van egy külön tudomány, illetve vannak dietetikusok, akik adott esetben a lehető legjobban próbálják összeállítani egy egyénnek a táplálását. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne a internetet bújjuk, ne a kutyafuttatóba, a többi kutyástól kérdezzünk információkat, hanem hogyha úgy gondoljuk, hogy valamit változtatni kellene az állatunk etetésén, a kutyánk, cicánk és egyéb állatfőnk etetésén, akkor mindig forduljunk állatorvoshoz. Tehát ez vonatkozhat arra, hogy úgy látjuk, hogy túl sovány a kutyánk, hogy úgy látjuk, hogy túl kövér a kutya, esetleg hasmenése van, vagy kicsit puffad. Tehát amikor látjuk, hogy valami nem stimmel az etetésével, soha ne a szomszédot és soha ne a kutyafuttatóba a másik kutyást kérdezzük, mert nem véletlenül. Ugye ez is egy szakma.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hogyan bánjunk házi kedvenceinkkel, mire van szükségük ahhoz, hogy egy életen át úgy éljenek, amit tisztességgel megilleti őket? Többek között erről kérdeztem dr. Fodor Kinga gyakorlott kutyatartót, elhivatott állatvédőt, állatorvost, aki több könyvet is írt már a témában. Ezekben felhívja az állattartók figyelmét, hogy nem csak akkor bánnak rosszul a kutyájukkal, ha például nem adnak neki eleget enni, hanem akkor is, ha túletetik és ezáltal felhízlalják. Ismerni kell a kutya táplálásával kapcsolatos alapvető tudnivalókat, a leggyakoribb téveszméket és hiedelmeket is, de a legfontosabb, hogy nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt, hogy minden kutya sajátos, egyszeri és megismételhetetlen önálló egyéniség, így mindegyikük esetében külön-külön kell megkeresni és megtalálni táplálásukhoz a megfelelő módszert, adagolást, természetesen figyelembe véve az állatorvosok ajánlásait is.
Igen, így van, nem véletlenül mondják, hogy az vagy, amit megeszel, és ez természetesen az állatokra is érvényes. Tehát ugye az alapkiindulás, hogy ne csak a kutyákról beszéljünk, hanem bármilyen kettésből tartott állat, az alapkiindulás, hogy meg kell néznünk, jó esetben mielőtt az állatot hazaviszi valaki, hogy az az adott állat, ahol természetes környezetében él, tehát most itt elsősorban az egzotikus állatokra utalnék, mert mondjuk azért, mert egy egzotikus papagáj tartunk, ugye az nem Magyarországon ős honos, hanem lehet, hogy a világ másik táján. Tehát, hogy azt kell megnézzünk, hogy ő természetes környezetében mivel táplálkozik. És ugye ez kell legyen a kiindulási alap. És ugye nagyon-nagyon fontos, hogy soha ne abból induljunk ki, hogy nekünk embereknek mi a jó, és hogy nekünk mi esik jól, meg mi mit szeretünk, meg mitől érezzük jól magunkat. Mert ugye az állat az egy teljesen külön lény, teljesen külön fajba tartozik, és teljesen külön igényei lehetnek. Tehát előfordul, hogy ami nekünk jó és egészséges, az kifejezetten árt az állatnak, meg is betegítheti, adott esetben meg is ölheti, ugyanúgy, ahogy mi se esünk neki az állatoknak a eledelére, a takarmányára. Tehát ez az első, hogy olyannal kell táplálni az adott állatot, ami az adott állat fajta igényeinek megfelelő. És ezt követően jön a következő lépés, mert ez ugye csak egy, a másik, hogy ugye egyedenként is lehetnek eltérések, hiszen nagy mértékben befolyásolja a táplálékigényt, az energiaigényt, hogy milyen életmódot él egy állat. Maradjunk a kutyánál, egy aktív, sportos életmódot él a kutya, sokat kirándulunk vele, akkor nyilvánvaló, hogy az energia szükséglete magasabb lesz, mint mondjuk egy olyan kutyusnál, amelyik nagyon sokat van otthon, és keveset mozog. Ugye ez a fajtával is összefügg, mert mondjuk egy ilyen bulldog típusú kutya, egy basset hound, az eleve egy kevesebbet mozgó fajta, tehát vele nem lehet hosszan túrázni vagy kirándulni, míg mondjuk a juhászkutyák, terrierek, azok igénylik a lemozgatást, a nagyobb sétákat, ugye, és hát nyilvánvaló, hogy akkor nekik magasabb lesz az energia szükségletük.
Sok egyébként a tévhit a társállataink etetése kapcsán?
Hát sajnos nagyon-nagyon sok, és én azt szoktam mondani, hogy mivel mi eszünk, emberek, minden nap eszünk, minden nap táplálkozunk, ezért nyilván tisztelt a kivételnek, azt hisszük, hogy értünk is hozzá, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy ha mi eszünk és gyakoroljuk ezt a tevékenységet, akkor biztos, hogy értünk is hozzá. És ennek megfelelően sajnos nagyon-nagyon-nagyon sok a tévhit, és ez azért tragikus, mert ez nagyon sokszor az állataink életébe kerül. És ugye itt nem csak az állatok etetésében vannak tévhitek, hanem magunkról, ha beszélünk az emberek evésével kapcsolatban, és hát gondoljunk bele, hogy milyen divat diéták vannak időnként, vagy valakinek bevált egy diéta, és akkor azt hangoztatja, hogy az az egyedülés a legjobb, csak nem veszi figyelembe, hogy ami neki bevált, az nem biztos, hogy mondjuk az embertársának is jó. És ugye ugyanígy a kutyáknál is így van, tehát hogyha nálam, az én kutyámnál bevált egy bizonyos etetési mód, akkor az nem biztos, hogy a másik kutyánál is be fog válni. És akkor persze hát itt lehet részletezni a különböző allergiákat, intoleranciákat. Tehát nem véletlen, hogy a táplálkozás tudomány is, hogy a nevében benne van egy külön tudomány, illetve vannak dietetikusok, akik adott esetben a lehető legjobban próbálják összeállítani egy egyénnek a táplálását. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne a internetet bújjuk, ne a kutyafuttatóba, a többi kutyástól kérdezzünk információkat, hanem hogyha úgy gondoljuk, hogy valamit változtatni kellene az állatunk etetésén, a kutyánk, cicánk és egyéb állatunk etetésén, akkor mindig forduljunk állatorvoshoz. Tehát ez vonatkozhat arra, hogy úgy látjuk, hogy túl sovány a kutyánk, hogy úgy látjuk, hogy túl kövér a kutya, esetleg hasmenése van, vagy kicsit puffad. Tehát amikor látjuk, hogy valami nem stimmel az etetésével, soha ne a szomszédot és soha ne a kutyafuttatóba a másik kutyást kérdezzük, mert nem véletlenül. Ugye ez is egy szakma.
Csak én látom, vagy tényleg általános dolog, hogy sokkal több az elhízott kutya és macska, mint régen volt. Egyébként talán az idősebb korosztálynál látom ezt, hogy mondjuk sétáltatják a majdnem, hogy guruló kutyust.
Hát igen, sajnos ugye ez nálunk embereknél is a jóléti társadalmakban egy népbetegség, és sajnos kutyáknál is ez van. Tehát egyes statisztikák szerint a városi kutyák, tehát a városban, lakásban tartott, igazán kettesből tartott kutyák 45-50%-a túlsúlyos vagy elhízott, és ez ugyanúgy, ahogy embereknél, állatoknál is nagyon sok problémát okoz, tehát maga az elhízás, mint olyan, az külön egy betegségként van már lejegyezve, tehát ugyanolyan betegségként kezelik az orvosok az elhízást, mondjuk egy vesebetegséget vagy egy szívbetegséget. És itt felhívnám a figyelmet arra, hogy az esetek többségében az elhízás egész egyszerűen azért következik be a kutyánál, mert túl van etetve. Tehát nem hormonzavar, csak arra akartam utalni, nagyon sokszor azt mondják, hogy hát hormonzavaros meg a hormonjai, és amiatt kövér. Nem, sajnos nem amiatt kövér, hanem amiatt, mert sokat etetik. Én egyébként szoktam javasolni, mielőtt bármiféle terápiába belekezdenek, az úgynevezett etetési napló bevezetését. Ennek az etetési naplónak a lényege, hogy a tulajdonos kövesse nyomon, hogy mi mindent etetett meg a kutyával egy nap. Ugye ez ma már nem bonyolult, mert nem kell ilyen kis jegyzetfüzet kell járkálni, mert a telefonban is, telefonunk mindig nálunk van, vannak ilyen jegyzetelési lehetőségek. Tehát bármit megevett a kutya, ha csak a kifli csücsköt az asztal széléről, ha a kukából kilopott valamit, ha a szomszéd átdobált neki valamit, ha napközben adtunk egy kis jutalomfalatot, és természetesen a esti etetést is, vagy reggeli etetést is, és gyakorlatilag 2-3 nap múlva a tulajdonosok többsége meglepően fogja tapasztalni saját jegyzetei alapján, hogy hát persze, hogy kövér a kutya, hát gyakorlatilag egész nap nassol. És ilyenkor szokott az lenni, hogyha fogyókúráztatni, diétáztatni kell a kutyát, nagyon sokszor nem is kell egy szuper-hiper light vagy diétás tápot etetni. Nagyon sokszor elég, ha a normális adott fajnak, fajtának megfelelő jó minőségű tápot kezdik el etetni, abban a mennyiségben, amennyi az adagja, és semmi mást, és a kutya rohamosan elkezd fogyni.
Így jön akkor a következő kérdés, hogy házi koszt vagy táp?
Na, ez egy nagyon hosszú, és nagyon-nagyon sokáig lehetne erről beszélni, mert nagyon sok aspektusa van. Megpróbálom röviden összefoglalni. Itt a lényeg az, hogy a házi koszt alatt nagyon sokan ugye azt értik, hogy az otthon megmaradt ételeket odaadják a kutyának. Ezt én nem nevezném házi kosztnak, ezt úgy hívják, hogy konyhamalacnak tekintik a kutyát. Tehát ha a házi koszt, az igazi házi koszt az otthon elkészített, olyan alapanyagokból elkészített keverék, ami az adott állatfajnak megfelelő alapanyagokból áll. Tehát ehhez, ha hosszú távon akarja valaki házi koszttal etetni a kutyáját, akkor ehhez bizony szakértelem kell. Na most hál' Istennek ma már rengeteg táp áll rendelkezésünkre, és itt azért hozzátenném, hogy én eloszlatnám azt a tévhitet, hogy a tápok mindenféle betegséget okoznak. Persze vannak rossz minőségű tápok is, vagy rossz minőségű alapanyagok is, ha valaki házi kosztot rak össze, de hogyha megfelelő jó minőségű kutyatápot választunk, akkor nem hogy beteg lesz a kutya és lerövidül az élete, hanem sokkal tovább fog élni. Hát gondoljunk bele, hogy amikor még nem voltak tápok 50-60 évvel ezelőtt, meddig éltek a kutyák. Most meg pontosan a nagyon jó tápoknak köszönhetően eszméletlenül nagy kort, hát 17-18 éveket megélnek a kutyák, és nagyon sok esetben, ha valamilyen problémája van, egy diétás táp is rendelkezésre áll. Természetesen ezt lehet házi koszttal is biztosítani, de mondom és kiemelném, hogy ahhoz nagyon nagy szakértelem kell. Tehát ilyenkor én mindig azt szoktam javasolni, hogyha nincs meg valakinek szakértelme, vagy nem tud dietetikushoz fordulni, hogy akkor válasszon egy olyan tápot, ami az adott fajnak, fajtának megfelelő, és figyelje a kutyát. És abból lehet látni, hogy az etetése jó, jó minőségű a takarmány, a táplálék, amit megetetünk az állattal, az állat egészséges, a szőre fényes, kondíció megfelelő, nem sovány, nem kövér, a bélsara, az emésztése, ugye a széklete is rendben van, jókedvű, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy a táplálása megfelelő.
Na de ha már táp, akkor milyen táp? Mert ugye azt látjuk, hogy lassan már minden boltban, üzletben lehet kapni kutya és macska tápot, az olcsótól a legdrágábbig. Szóval akkora nagy a választék, hogy szerintem egy laikusnak nagyon nehéz eldönteni, hogy akkor most melyiket vegyem a sok közül.
Igen. Igen, ez így van, tehát azért ezt az elején azzal kezdeném, hogy ugye az ár azért az itt is összhangban van a minőséggel, tehát nagyon-nagyon olcsón nem fogunk tudni jó minőségű tápot vásárolni. Természetesen nem kell ilyen csillagászati összegeket sem kifizetni, mert azért a középárkategóriás tápoknál is vannak nagyon jók, de azért nem tudok mondani konkrét tápot, mert hogy pont ahogy ön is mondta, olyan sokféle van, hogy ebből a sokféléből lehet kiválasztani a közép vagy felső kategóriás tápokból azt, ami számunkra a mi állatunknak a legmegfelelőbb. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy az állatorvostól, hogy amikor a kutya hozzánk kerül, az alap, hogy elmegyünk az állatorvoshoz vele, megkapja az oltásait, tanácsokat, és kérdezzük meg az állatorvost, hogy ő mit ajánl. És azt a tápot kezdjük el etetni. vagy pedig ha tenyésztőtől vásároltuk a kutyát, akkor ugye a tenyésztő szokott javasolni, hogy ő mivel eteti az állatait, és emellett folyamatosan figyeljük az állat kondícióját, és akkor abból látni fogjuk, hogy jó-e neki az a táp, vagy nem. És itt hozzáteszem, hogy előfordulhat, hogy az egyik kutyánál nagyon jól beválik egy táp, és a másiknál nem. De ez nem feltétlen a tápnak a hibája. Tehát, hogyha egy jó minőségű tápot etetnek sokan, és nagyon jó a visszajelzés, de mondjuk a mi kutyánk nem emészti megfelelően, az nem azért van, mert a táp rossz, hanem azért, mert a mi kutyánknak valamilyen speciális emésztési igénye van. Tehát mindenképp szakember tanácsát kérjük, és akkor a kutyát figyeljük mellette, és látni fogjuk, hogy a táp megfelelője. Egyébként nagyon sok, nagyon jó szakmai tanácsot tudunk már kapni az olyan állatfelszerelési boltokban, amelyek kimondottan erre specializálódtak. Több is van Magyarországon ilyen nagyobb állatfelszerelés és tápokat árusító boltok.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Fodor Kinga állatorvossal a kutyák táplálásáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
hallgatók.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Megválasztotta és beiktatta az országgyűlés Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének. A választáson győztes Tisza párt elnökét az országház alakuló ülésén a történelmi zászlók bevonulását követően 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodás mellett választották meg a képviselők. A szavazás után a kormányfő ünnepélyesen letette esküjét és aláírta az esküokmányokat. Az új miniszterelnöknek elsőként Sulyog Tamás államfő, majd a frakcióvezetők és a német nemzetiségi szószóló is gratulált. Magyar Péter ezt követően megtartotta a programadó beszédét a parlamenti plénum előtt. Eredményesen és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az országgyűlési képviselőválasztást, közölte a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a parlament alakuló ülésén. Sasvári Róbert beszámolójában kiemelte, a választási szervek jól ismert és kiszámítható jogi környezetben dolgoztak. Bár a szabályok alapvetően nem változtak, a törvényi pontosítások javították az eljárás gördülékenységét és biztosították a választási irodák egységes terhelését. Az elnök hangsúlyozta, hogy a folyamat a választópolgárok, a jelöltek és a szervezetek számára is átlátható és biztonságos volt. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala a legfontosabb kormányzati feladat, jelentette ki Kapitány István, leendő gazdasági és energetikai miniszter az országházban. A politikus az alakuló ülés szünetében hangsúlyozta, az elmúlt időszakban megszűnt a piaci verseny, és a kivételezettek köre jutott előnyhöz, ami gátolta a gazdaság fejlődését. Kiemelte, hogy az eddigi összeszerelő üzemekre építő stratégia helyett a magyar vállalatok helyzetbe hozására van szükség. Kapitány István hozzátette, a kormányváltást követően teljes körűen felülvizsgálják a korábbi szerződéseket és a költségvetés állapotát. Amennyiben tapasztalnak törvénysértést, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Az országgyűlés szombati ülésén törvényi szintre emelte az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt korábban kihirdetett veszélyhelyzeti rendeleteket. A parlament a házszabálytól eltérve 190 igen és 6 nem szavazattal fogadta el a Tisza párt képviselője Mellétei Barna Márton által jegyzett előterjesztést. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a 2022. novembere óta érvényben lévő különleges jogrend május 13-án lejárna. A most elfogadott jogszabály biztosítja a korábban rendeleti úton bevezetett intézkedések folyamatosságát és jogi stabilitását a veszélyhelyzet formális megszűnését követően is. A képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében kezdeményez alaptörvény módosítást a Mi Hazánk mozgalom, közölte Novák Előtt frakcióvezető helyettes. A politikus szerint a mentelmi jog idejét múlt privilégium, amelynek eltörlése elengedhetetlen a törvény előtti egyenlőség és a politikusok elszámoltathatósága érdekében. A párt a ciklus első ellenzéki javaslat csomagjában a háborús veszélyhelyzetet és a rendeleti kormányzás megszüntetését is indítványozta. Novák Erőt hozzátette, határozati javaslatot nyújtottak be a választási rendszer arányosabbá tételére is. Megjegyezte, hogy ez a pont korábban a kormányzó Tisza párt választási programjában is szerepelt, így számítanak a támogatásra. A reklám szabályozás átfogó reformját és a vasút rombolás korszakának lezárását nevezte meg legfontosabb feladatai között Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter. A politikus az alakuló ülés szünetében közölte, fel kell lépni a közpénzből folytatott gyűlöletkeltő propaganda ellen, és teljesen újra kell alkotni a hazai reklámpiaci szabályokat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházások területén újjá kell építeni az állam fejlesztési képességét, mivel az elmúlt években szisztematikusan leépítették a szakmai szervezeteket. A leendő miniszter jelezte, számos korábbi döntést felülvizsgálnak, különös tekintettel a Budapest-Belgrád vasútvonalra és az autópálya koncessziókra. A cél, hogy az uniós forrásokat határidőre szabályosan és korrupciómentesen fordítsák a magyar emberek érdekét szolgáló infrastruktúra fejlesztésekre.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, a megélénkül a déli délkeleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Hírek az Európa Rádióban.
Nézel rám, de nem figyelsz, amit mondok, nem érdekel. Piszkálj csak, majd kieverem, de ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik, mikor még mindenki, mindenkiért kiállt, ó, lelkem szomjazik, és segítségét kiállt, hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú, de most mindent eltorzít, a testvér testvérnek hátat fordít, de a remény gyerekruhába öltözött, kitárt karral fut felém, övék a jövő, nem kell sokat várni, csak utat mutatni, tanítani, hogy milyen igaz emberé válni, hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú, de lehet, hogy a szíve szomorú, remélem,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Fodor Kinga állatorvossal a kutyák táplálásáról. Ehet csontot a kutya, mert ugye a mesékben mindig azt látjuk, hogy a kutya csontot rág.
Igen, ez is egy nagyon-nagyon vitás téma. Ugye a csonttal az a probléma, hogyha szilánkosan törik, és a kutya habzsol, akkor mindenféle mechanikai sérülést okozhat a bélrendszerben. Na most én azt szoktam mondani, illetve az a tapasztalatunk, hogy általában a kutyától függ ez. Tehát van olyan kutya, amelyik vígan eheti a csontokat, mert annyira aprón összedarálja, természetesen a szilánkosan törő csontot minden kutyánál kerüljük, tehát a csirke csontot, ilyen kisebb testű madarak csontjait, akkor a halat is a halszálka miatt kerüljük, mert az is fennakadhat, még a nyelőcsőbe is, tehát ezeket kerüljük. Az ennél nagyobb csontoknál pedig azt kell figyelni, hogy a kutya milyen, tehát ha habzsol, nagyobb darabokat nyerre, csigolyacsontok, csirkefej és társai, akkor nem szabad adni a kutyának. De én a saját két kutyámat szoktam a példának felhozni, mert az egyik kutyámnak bármilyen csontot kis túlzással oda lehet adni, mert ledarálja szinte az egészet. A másik kutyámnak meg semmit, mert képes egyszerre lenyelni egy fél disznót. Tehát ugye itt mindig a kutyára kell figyelni. Általánosságból és óvatosságból azt szoktuk javasolni, hogy néha lehet adni a kutyának ezeket a nagyobb, nem szilánkosan törő, megfőtt állapotban lévő csontokat, tehát például sertés, marhalábszár, ezek nagyon-nagyon jó fogtisztító hatásúak, ahogy rágcsálja, nagyon sok ásványanyag hozzuk belőle, és nagyon jól el is játszik róla a kutya, csak nem szabad sokat adni, mert az viszont székrekedést okozhat nála.
De nyersen semmiféleképpen ne adjunk neki például semmilyen húsfajtát sem.
Van egy etetés, ugye a bárfetetés, ami kimondottan egy nyers etetés. Ezt is nagyon nagy szakértelemmel kell csinálni, mert a bárf, ez a nyers etetés, ahogy csodákat is tehet egy állatnál, ugyanúgy meg is ölheti. Tehát ha nem megfelelő módon adjuk, és odafigyelve nagy problémát okozhat, de a szakszerűen összeállítva meg nagyon sok kutyánál nagyon jó hatással van. Itt amire figyelni kell, hogy nyersen a sertéshúst ne adjuk semmilyen formába, és a vadak húsát, mert nyersen a sertéshús olyan vírusokat hordozhat, ami megbetegíti a kutyát, macskát, illetve a vadhúsok is tartalmazhatnak ilyen kórokozókat. Az összes többinél, ha megfelelő helyről szerzik be, bárfetetésnél akkor nem szokott problémát okozni, itt csak arra kell figyelni, hogy a nyers hússal való munka után nagyon alaposan be kell tartani a higiéniai szabályokat, hogy nekünk embereknek ne okozzon gondot, tehát egy nyers baromfi hús ugye a konyhánkban azért mindig a szalmonellózis veszélyét hordozza, de a szalmonella a kutyára nem veszélyes, csak ránk emberekre.
Egyébként melyek azok a megbetegedések, amelyek kifejezetten mondjuk a táplálással hozhatók összefüggésbe?
Hát én azt szoktam mondani, ami nem egyértelmű tervi probléma, az mind a táplálkozásra visszavezethető. Csak ugye az a pont ezzel, hogyha valaki csak egy kicsit eteti rosszul a kutyáját, tehát csak egy kicsit, akkor az nem lesz másnapra beteg. Tehát az a baj, hogy ha huzamosabb ideig nem megfelelően táplálják, valamilyen vitamin vagy ásványanyagból hiány keletkezik, akkor mire észrevevődik ez, és a tünetek jelentkeznek, addig már kialakult a betegség vagy a hiány. De általánosan az elhízása a legnagyobb probléma. És ugye az elhízása is az a probléma, hogy nem egyik napról a másikra alakul ki. Tehát nagyon sokszor, amikor már rádöbbennek, hogy elhízott a kutya, már levegőt nem kap, már ízületi problémái vannak, akkor az nem fogják tudni lefogyasztani egy-két napon belül. Tehát, hogy embereknél is, ha valaki 10 éven keresztül folyamatosan nő ott valakinek a testsúlya, akkor nem fog tudni leadni 2 hónap alatt 20 kilót. Tehát, hogy ezért nagyon kell odafigyelni. Ha egészséges is az állat, évente egyszer egy ilyen általános vizsgálatot kérünk egy állatorvostól, ugye egy vérkép, hát egy évente egyszer csinálunk egy alapvérképet. Nagyon sok mindent már ki tudunk szűrni. Olyan szubklinikai problémákat, amik még tünetet nem okoznak, de a vérképből már jól látható, és azért még időben reverzibilis lehet, tehát visszafordítható.
Egyébként melyek azok az ételek, amelyek kifejezetten veszélyesek lehetnek a kutyára, macskára? Mert ugye azt hallottam, hogy édességet ne adjunk, és például krumplit se adjunk kutyának.
Hát igen, ezek is olyan kicsit fél információk, mert persze édességet ne adjunk, tehát cukrot semmiképp nem a kutyának való. A burgonyával, a krumplival az a helyzet, hogy nyersen nem tudja emészteni, de a főtt krumpli, a főtt burgonya az nem rossz alapanyag, tehát tápokban is megtalálható, és az egyik diétás táplálásnak az alapja a főtt burgonya. Amit mindenképp kerülni kell a kutyák etetésénél, az édesítőszeres táplálékok, itt a nyírfacukorra hívnám fel a figyelmet, mert a nyírfacukor az rettenetesen mérgező a kutyára, érdekes, mert csak a kutyára, és ugye nagyon sok süteményünkben van benne, és elég egy kis falatka a kutyának, vagy kukázik, kidobtunk egy fél ilyen megmaradt süteményt, és kukából kieszi, akár el is pusztulhat tőle. Ugyanígy nagyon veszélyes a csokoládé, a kakaóban lévő teobromin tartalma miatt, tehát nem azért, mert elhízást okoz, vagy a cukortartalma magas, nyilván, hogy az se tesz jót, de a teobromin, tehát itt ugye főleg a keserű csokoládék, tehát a magas kakaóban tartalmú csokoládék a veszélyesek, azok ilyen koffeinmérgezéshez hasonló, nagyon súlyos szív ritmuszavarokat okoz. Tehát ezt a kettőt mindenképp kerüljük, de hát ha belegondolunk, ezt normális esetben azért kerüljük, mert mind a kettő humán táplálék, tehát nem is a kutyának gyártották. Aztán szoktunk javasolni, hogy nagyon figyeljenek, hogy szőlőhöz, mazsolához ne jusson a kutya, ugyanis a kutyáknak egy kis százaléka, tehát 8-10 százaléka a szőlőtől vesebetegséget kap. És ugye ez is nagyon sok vitára ad okot, mert van olyan kutyatulajdonos, aki azt mondja, hogy ez butaság, mert az ő kutyája a kertbe folyamatosan a szőlőtőkék között teszi a szőlőt. Hát én azt szoktam mondani, hogy szerencséje van, hogy az ő kutyája nem az, aki a szőlőtől vesebetegséget kap, viszont a szőlő az nem egy alaptakarmány a kutyánál, ezért ne is próbáljuk ki, hogy vajon a mi kutyánk az beletartozik ebbe a 8-10 százalékba. Illetve amit még szoktam mondani, hogy figyeljenek, az a dió. Ugye nagyon sok kutya kertben a diófáról eszi a diót, mármint nem a fáról, hanem a hullott diót, ami veszélyes, mert ha héjastól eszi, akkor a héj felsértheti a bélnyálkahártyát, ugyanúgy, ahogy a csont. Ha viszont a dióbelet eszi, az nagyon hízlal, és ha véletlenül nedves dióbelet eszik a földről, és penészes, akkor az egy idő után nagyon súlyos máj problémát okozhat neki. Tehát ezek azok, amikre mindig felszoktam hívni a figyelmet, és bár nem etetés, de nagyon-nagyon fontos, hogyha a kutyánknak bármi baja van, soha ne adjunk neki humán gyógyszert, vagy a macskánknak. Tehát ha látjuk, hogy fáj valamilyen, eszünkbe ne jusson egy humán fájdalomcsillapítót adni, mert van olyan humán fájdalomcsillapító, ami elpusztítja, megöli a társállatainkat, és nem azért, mert a fájdalomcsillapító rossz, mert nekünk jó, nagyon jó, és nekünk semmilyen problémát nem okoz, de az állatainknál teljesen más a kiválasztó rendszer, teljesen más a metabolizmus. Hát nem véletlen, ugye a orvostudomány és az állatorvostudomány az két külön tudományág. Tehát erre nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet, nagyon sok probléma, és nagyon-nagyon szomorú haláleset következik be állatainknál a humán gyógyszerek adása miatt.
És akkor valószínűleg az sem egy jó ötlet, hogyha valami baja van a kutyának, akkor rögtön az internetet kezdjük el böngészni, hanem inkább vigyük el állatorvoshoz.
Hát az meg a lehető legrosszabb az internet, mert nagyon sok ellenőrizetlen tartalom van fönt, illetve amit ugye most az interjú elején is mondtam, és nem tudom elégszer ismételni és hangsúlyozni, hogy lehet, hogy valakinél a saját állatánál bevált egy etetési mód, bevált egy diéta, bevált egy gyógykezelés, de az egyáltalán nem biztos, hogy a másik állatnál is be fog válni. Vagy pedig az egyik állatnál jelentkezett egy tünet, és megállapították, hogy mi a betegség, hogyan gyógykezelték. A másik állatnál is jelentkezik egy hasonló tünet. Egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a betegség áll a háttérben. Viszont ha ugyanazt a terápiát kezdi el alkalmazni, nem megfelelő diagnózis nélkül, akkor tovább ronthatja kutya állapotát. Ugye itt az egyik, hát én divatbetegségnek nevezem, az allergia, tehát ma már egy kutya elkezd vakarózni, akkor azonnal rámondják a tulajdonosok, hogy biztos tápallergiás. Van egy, hát rossz hírem nekik, de egyébként jó hír, tehát a vakarózós kutyáknak csak a 8%-a táplálékallergiás, az összes többi valami egyéb más miatt vakarózik, tehát egy vakarózó kutyának veszünk egy hipoallergén tápot, és nem javul, az nem azért van, mert rossz a táp, hanem azért, mert nem az volt a kutyának a betegsége. És ezt látom én az ilyen internetes fórumokon, hogy egymásnak adják a tanácsokat, és a kutya nem javul. Hát persze, hogy nem, mert nem az a baja. Tehát mutassuk meg egy állatorvosnak, hallgassuk ki a véleményét, és az ő javaslata alapján kezdjük el a terápiát. És itt még hozzáteszem, hogy ha valaki nincs megelégedve az állatorvosával, akkor még mindig kereshet egy másik állatorvost, inkább, mint hogy az internetet kezdje el bújni.
Mindezeket hallva egyébként pont az jutott eszembe, hogy ma boldog-boldogtalan kutyát vesz, macskát vesz, papagájt vesz, házi kedvencet vesz, holott ez egy akkora felelősség, és annyi mindenre kell figyelni, és az embereknek, én állítom, hogy szerintem a 80%-a nem felel meg ezeknek a kritériumoknak.
Ez így van, sajnos így van. Így van, és én azt szoktam mondani, ugye állatvédelemben nagyon régóta benne vagyok, én azt szoktam mondani, hogy sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a otthon kettelésből tartott állatok sokkal nagyobb számban szenvednek, és szenvedve élik le az életüket, mint akár egy folyamatosan ellenőrzött, szigorú feltételeknek megfelelően tartott nagyüzemi állat, mert ott szem előtt vannak az állatok, nyilván, hogyha profi módon is megfelelően a szabályokat betartva tartják, mint az otthon tartott állatok a négy fal között. Senki semmit nem lát. Elég csak egy nem megfelelő etetés. Vagy elég csak az, hát hány ilyen tévhit van, hogy mondjuk a rágcsálóknak nem adnak ivóvizet, mert hogy adnak neki léduseleséget. Tehát, hogy én nem is tudom, hogy ez hogy jutott így el, vagy hogy lett ez egy ilyen általános nézet. Tehát gondoljunk már, hogy ez a szerencsétlen végigszomjazza az életét. Hát mi mennyire lennénk boldogok, hogyha soha nem kapnánk vizet, csak mondjuk lédus gyümölcsöket. Tehát ezek az állatok végig szenvedik az életüket, és utána elpusztulnak egy nagyon súlyos vesebetegségben, kiszáradásban, és soha senki nem fogja tudni, mert nem kerülnek egy igazságügyi korbonszani vizsgálat alá, hogy végülis azért pusztultak el, és előtte végig szenvedték az életüket, mert mondjuk nem kaptak rendesen enni vagy inni.
Kedves hallgatóink, ahogy hallották, egy kutya megvétele sok esetben nem kerül sokba, ám egy életen át való tartása nem csak annyiból áll, hogy megetetem és elviszem sétálni. Egy állat tartása, ahogyan dr. Fodor Kinga gyakorlott kutyatartó, elhivatott állatvédő, állatorvos is hangsúlyozta, egy életen át tartó felelős gondoskodást jelent, biztosítva számára mindent, amire szüksége van. Érzek felét, hogy jutok hozzád.
Hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ezer darabra szórja szét a csillagok, kartács tüzét, az éjjel két fenekű tóból merítek eget. Hiába száll ki csak saját, szárnya közé szorult madár, nincs szemembe fúró napsugár, tavasz gyóntat a nyár. Bármerre mész, én tudom hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom hol vagy, szárnyal kergető madár vagy. Bármerre mész, én megtalálom. Szívem, hiányod utána, de viszem már minden kedvem nálad hagytam, nem vagyok magam. Ha nem fúj lábad alatt az út, vagy fut veled az alagút, a halastónál újra látlak, indulok, megyek utána. Bármerre mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyát kergető madár vagy, bármerre mész, én megtalállak.
Szaladj velem inkább a mezőn mezít láb. Szaladj velem inkább, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább a mezőn mezít láb, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább, köszönöm.
I
tudom, hol vagy, kár.